1 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien, adásunk tartalmából. Idén 16. alkalommal rendezik meg a Miskolci Kulturális Társasjátékot, a játékos városjárást. 40 ezres kötetet számlál a Szerencsi Városi Könyvtár. A költészet napjához kapcsolódva két városban, Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen is adott megzenésített versekből összeállított koncertet a Pataki Frusánte. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Idén 16. alkalommal rendezik meg a Miskolci Kulturális Társasjátékot, a játékos városjárást. A program aktualitását az adja, hogy 200 éve született Lévai József író, költő, tanár és lokálpatrióta, kultúrateremtő, várospolitikus. Ezért a mostani esemény címe Lévai József és kora lett. És ebben a tematikában ismertetik majd meg játékos feladatokkal nem csak Lévai József munkásságát, hanem annak a Miskolcnak a hangulatát, építészeti emlékeit, a kor közéletét, melyben ő élt, a résztvevőkkel. A részletekről Fedor Vilmos, a játék ötletgazdája ad tájékoztatást.
Én azt látom, hogy a kultúra egy olyan lehetőség, egy olyan kitörési lehetőség, olyan értékhalmaz, ami Miskolcot föltheti újra Európa kultúrális térképére, és ha egy szerényen is, de ez a rendezvény is ahhoz járul hozzá, hogy maguk a miskolciak ismerjék meg, hogy milyen hihetetlen értékek birtokosai. A legnagyobb problémának ma azt látom, hogy az oktatásból kikerültek a helytörténeti fejezetek, sikerült egy olyan megállapodást, ha nem is megkötni, de legalább szóban megállapodtam a jelenlegi polgármesterrel, Fecske Csaba emlékestjét követően, ő is kezdeményezte, hogy próbáljuk meg elérni azt, hogy a Miskolc kulturális javai értékei bekerüljenek és ismerté váljanak a középfokoktatásban. Ez lenne az alap egyébként. Ettől válik egy ember polgárá és a város teljes jogú és a kultúrát szerető lakójává. Erről szól ez a rendezvény. Most már sokat szóra, és elmeséltem, nagyon-nagyon régen találtam ezt ki, akkor még lényegesen fiatalabb voltam, és meggondolatlan, amikor ezt akkor kitaláltam, mert azért mondom meggondolatlan, mert amikor ez a 80-as években egy ifjúsági napok keretében, város ifjúsági napok keretében megszületett, akkor az volt a cím, hogy történelmi és ifjúság. Hogy a város történetét hozzuk közel az ifjúsághoz. Arra számítottam, hogy eljönnek 200-an, és eljöttek 3000-en. És akkor fogalma nem volt, a régi centrumáruház mellett álltunk, hogy mit lehet ezzel csinálni. De akkor valamit megtanultam. Mégpedig az, hogy az embereknek szükségük van a mesékre. Szükségük van a legendákra, a történetekre, mert így kapcsolódnak egy városhoz. És aztán a 90-es években folytattam ez újra, vagy megújítottuk ezt az egészet. Erre kell, hogy mondjam, hogy 4 polgármester is eddig mindig fővédnöke volt a rendezvénynek. Kobolt Tamás nagyon komolyan támogatta, ugyanígy Kári Sándor, dr. Fiza Ákos, Veres Pál is, és remélem most Tóth Szentai József is, és ezt jelzi, hogy elvállalta a fővédökségét ennek a rendezvénynek. 31-én lesz maga ez a játék, mint eddig mindig, reggeltől estig ismerkednek a város értékeivel. 50-es csapatok is, ugyanúgy, mint eddig, vannak általánoskolás csapatok, középiskolások, családok, civilek, egyetemisták, DVTK-szurkolók, sörbarátok, szóval bárki indulhat, a csapatot alkot, egész nap ismerkednek és a várossal. És ami ennek a lényeg, ennek a játéknak, mi nem azt akarjuk bebizonyítani, mint az iskolákban, hogy beültetik a gyereket a padba, oda teszik elé a papírt, és akkor válaszoljon kérdésekre. Vagy tud válaszolni, vagy nem tud válaszolni. Itt nem erre vagyunk kíváncsiak, hanem mi visszük el az embereket oda, olyan helyekre, amit talán életükben nem tudtak, hogy Miskolcon van, megtapogathatják, felismerhetik ezt az értéket. És innentől kezdve, ha jön valaki, de Miskolcra hozzájuk, már tudni fogják, hogy hova kell elvinni. Tehát a megtalálás öröme, a megtalálás és felfedezés izgalma, ez az, amiről szól ez a játék. Ezért mindig elmondom, mindent lehet használni. Mindenfajta masinát, gépet a játék során. Mert nem az a font, nem arról szól, hogy ki mennyire nem ismeri a várost, hanem pont arról szól, hogy ismerje meg a várost. Tehát ha valaki előveszi most majd a telefonját, és elkezdi kutatni Lévai József múltját, Lévai József munkásságát, már sokat léptünk előre. Lévai József a 19. század kultúrájának egy meghatározó személyisége volt, aki tehetségét arra használta és politikai befolyását, hogy Miskolcon felendítse a kulturális életet. Ez nagyon jó példa számomra. Kiváló barátai voltak, költők, írók, erről szól az idei játék, 200 éve született Lévai József. Író, költő, lokálpatrióta, politikus, jegyző, Palóci László, Herman Otto, Tompa Mihály barátja, és sok mindenkit sorolhaték még. Tehát valószínű, most lehetőség nyílik arra, hogy Lévai József munkásságán keresztül azt a kort ismerjék meg a miskolciak. Ezért az a címe ennek a játéknak, hogy Lévai József és kora.
40 ezres kötetet számlál a Szerencsi Városi Könyvtár. A közintézmény a Rákóczi Vár szívében működik, rengeteg tematikus programmal várva kicsiket és nagyokat. Az utóbbi években nyári táborokat is szerveznek, hogy népszerűsítsék az olvasást a gyermekek körében, mondta el Tamásné Szabó Klára intézményvezető.
A Szerencsi Városi Könyvtár a Rákóczi Várban található, ami egy műemléképület. Az országban nagyon ritka szerintem az olyan könyvtár, amilyen patinás helyen helyezkedik el. A könyvtár két emeletet foglal el a várban. Az első emeleten található a felnőtt könyvtár, a médiatár és a helyismereti részleg, és a második emeleten található a gyermekkönyvtár. A könyvtár összesen 960 négyzetméteren terül el, és 40 ezer kötettel rendelkezik. A Szerencsi Könyvtárba közel 1000 olvasó van beiratkozva, legfőképpen szerencsi lakosok, de a környező településekről is vannak olvasóink. A jellemző az, hogy a nyugdíjas korosztály jobban ráér most már az olvasásra, valamint a kisebb gyerekek 14 év alatti korosztály is megtalálható nálunk, éppen azért, mert az óvodások, iskolások szervezetten, csoportosan járnak hozzánk könyvtári foglalkozásra, mesedélelőttöket tartunk nekik, kézműves foglalkozásra egybekötve. Attól függően, hogy milyen ünnepi program következik, vannak előre eltervezett tematikáink, amiket a pedagógusok kérhetnek, de hogyha olyan témakört szeretnének a tanítónénik, óvónénik, amik még nem voltak, akkor a könyvtáros kollégák szívesen felkészülnek belőle. A COVID ideje alatt új szolgáltatást vezettünk be, a könyvtárfutárt, ami azt jelenti, hogy az idős, mozgásukban korlátozott vagy beteg emberekhez is eljusson az adott könyv vagy folyóirat. Lehet telefonon vagy e-mailben dokumentumokat kérni, és előre egyeztetni kell, hogy mikor, hová vigyük a könyveket. Ez a szolgáltatás továbbiakban is él, és mindig várjuk a jelentkezést a város, illetve a környező településekről is. Minden évben a könyvtár dokumentum állományából igyekszünk selejtezni azokat a könyveket, amelyek már elhasználódtak, elrongyolódtak, vagy éppen nem megfelelő állapotúak. Ezeket könyvvásár formájában értékesítjük, és minden évben, májusi hónapban könyvvásárt szervezünk, így lesz ez az éven is. Én már 8. éve foglalkozik a Szerencsi Városi Könyvtár Erzsébet tábor szervezésével. Minden nyáron, július-augusztus hónapban Erzsébet tábort hirdetünk általános iskolás gyerekek részére, és minden éven nagyon sokan és gyorsan jelentkeznek, hiszen ezek a táborok ingyenesek, és igyekszünk minden nap a gyerekeknek 8-tól délután 5-ig szabadidős tevékenységet biztosítani, hogy a szabadidejüket teljesen komfortosan, játékosan el tudják tölteni itt a könyvtár falai között.
A költészet napjához kapcsolódva két városban, Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen is adott megzenésített versekből összeállított koncertet a Pataki Frusante. A formációról és a hétvégi örömzenélésről Czabányi Attilát, a zenekar vezetőjét kérdezte Koleszár Krisztián tudósítónk.
A Pataki Frusante neve nem ismeretlen sem Sárospatakon, sem a környéken. Milyen alkalmakon szoktatok megjelenni, illetve a mai az mihez kötődött?
Hát igyekszünk kihasználni mindig a jeles alkalmakat, ahogy a naptárat fellapozzuk, akkor mindig olyan alkalmakat megtalálni, ahol a közösségeknek, a tereknek tudunk zenélni, az utcai járókelőknek, a hétköznap emberének. Ilyenek például a rendhagyó pirosbetűs ünnepnapjaink, mint például a költészet napja, a zenevilág napja, illetve az adventi alkalmak. Talán ezt a hármat tudom leginkább kiemelni. És így, hogy költészet napját ünnepeltük április 11-én, én a nagy létszámot összeszedve a mai napra tudtam megragadni. És így tudtunk tartalmat vinni mindenkinek, azt gondolom, a hétvégében, különböző helyszínen, hiszen ahogy említettem, a hétköznap embereinek szól, és itt most első körben a megzenésített verseken keresztül, hogy mindenkinek egy kis fényt, egy kis színt hozzunk a hétvégébe, ezzel akár a hétvégét megalapozni a továbbiakba. És igazából megosztódnak a vélemények arról, hogy kihez mennyire állnak közel a versek. Én mindig azt mondom, hogy próbatói formában ez hosszan taglalva, mivel nekem is sok önálló előadásom volt az elmúlt évek alatt. Láttam, hogy bármennyire is szépek a versek, de monoton, hosszú ezt így ilyen formában hallgatni, és ezért gondoltuk azt, hogy megzenésített formában talán könnyebben közvetíthető a verseknek a mondani valója.
Ugye több helyszínen, több városban, Sárospatak, Sátoraljóújhely, az első az egy normál, úgy mondjuk egy köztér, a többi azért üzletekhez kapcsolódik. Hogyan fogadták a csapatot az üzletvezetők?
Nagyon hálásak és gálánsak, szeretnek minket. Nyilván több üzlethez már évekre visszamenően van kötődésünk egyéb alkalmak nyomán.
Pataki Frusán, te hogyan áll össze a csapat? Mennyi létszámot számol?
Igen, színes a repertoár is, színes a társaság is. Sokan vagyunk, a mai nap 13-an ígérkeztünk neki az első-második állomáspontnak, de nyilván nem ez az összlétszám, tehát mindenkit, akit csak tudok mozgósítani a tudás szintjének megfelelően, igyekszek ilyenkor ezekbe a közösségi zenélésekbe belemotiválni, és most nem azért, hogy ez egy kirakat legyen, hogy hú, mennyi zenész együtt. Egyébként egyrésztről tényleg jól is néz ki, hogy ennyi zenész együtt zenél, mert ez már tényleg egy nagy zenekari performance-nak fogható fel, hanem hogy megtanulják az egymásra való figyelést is. Lényegében tényleg barátságok születnek, mert igazából ilyenkor találkoznak ezek a gyerekek, tehát igazából abszolút közösségépítő ez a történés, amit mi művelünk.
Végül az időjárásról. A záporokat, zivatarokat, illetve esőt is adó csapadékrendszer csak lassan helyeződik kelet felé. A legtöbb csapadékra a Duna-Tisza közén számíthatunk. Az egymást követő cellákból lokálisan kiadósabb mennyiség is esett. Az összefüggő felhőzet hajnalban délnyugaton már elkezd szakadozni. A déli délkeleti szél több helyen élénk marad. Zivatarok körül viharos széllökések lesznek. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. április 17-én nagy csütörtökön. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak, Kolesszár Krisztián és Grunda János. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berecz Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Tovább erősítik Eger közbiztonságát. Kalandtúrát szervezett a fiataloknak a Vakok és Gyengéllátók Heves megyei egyesülete. A gyöngyösi Vidrócki Néptánc Együttes fiúcsapata húsvét hétfőn a hagyományok ápolására készül. Ezek mai műsorunk témái. Eger közbiztonságának további erősítése érdekében együttműködési megállapodás jött létre ma a Városházán, Eger megyei jogú város önkormányzata és az Egri rendőrkapitányság között. Kovács József rendőrezredes rendőrségi főtanácsos arról szólt, hogyan befolyásolja ez a megállapodás a rendőrség munkáját a továbbiakban.
Az alapfeladatok ellátását természetesen nem befolyásolja, ezzel az együttműködési megállapodással kifejezetten arra törekszünk, hogy Eger, mint kiemelt turisztikai központ, turisztikai szempontból kifejezetten magas látogatószámmal büszkélkedhet a város, ezért különösen a turisztikai szezonra, természetesen ezen kívül is rendezvényekre és olyan területekre próbálunk koncentrálni plusz szolgálattal, ami növeli az itt lakóknak, illetve az ide látogatóknak az úgynevezett szubjektív közbiztonságérzetét. Reményeim szerint azt fogja látni, hogy egy megnövelt közterületi szolgáltat ellátó egyenruhás rendőri jelenlétet tudunk produkálni bármely közterületre, ahol erre igény fogalmazódik meg. Természetesen nem csak az igények után próbálunk reagálni, hanem a saját tapasztalásunk és a saját programismeretünk alapján is igyekszünk a Negerváros területén megszervezett rendezvények biztonságát garantálni.
Wagner Ákos Eger polgármestere elmondta, a közbiztonság fokozása érdekében már több lépést is tettek.
Polgárőrökséggel való együttműködést építettünk fel, kamerarendszert bővítünk, a közterületfelügyeletet erősítettük meg két területen a létszámában, illetve a szervezeti struktúrában följebb emeltük, mint a korábbi években volt. A másik terület pedig a rendőrséggel való együttműködés, hiszen a közterület jelenlétet tudjuk ezzel a megállapodással fokozni. A rendőrségnek az állománya fokozottan rendelkezéssel Eger megye jogú városnak a területén, és én bízok benne, hogy ez érezhető eredményt fog hozni a közbiztonságnak a javításában. Azt gondolom, hogy nem csak a városlakók, hanem az ideérkező turisták részére is fontos az, hogy a közterületen találkozzanak a rendőrökkel, akár járőrökkel, autós járőrökkel, akár pedig a városban, belvárosban sétáló rendőri járőrökkel. A megállapodás egyébként lehetővé teszi azt is, hogy a közterületek felügyelet és a rendőrség közös járőrszolgálatot biztosítson, így a közterületen lévő fokozott jelenlét az részben a lakosságnak a szubjektív biztonságérzetét, részben pedig az ide érkező olyan elemeknek a kiszűrését teszi lehetővé, akik rossz szándékkal érkeznek a városban. Folyamatosan bővítjük a létszámot, illetve keressük az embereket. Mai nap ugye 5 főről indultunk, mai nap 7 főre van bővülve a közterület felügyelőknek a létszáma, és én bízom benne, hogy a őszre, év végére ez a 10 főt el fogjuk érni.
A Braille írás 200 éves évfordulója alkalmából kalandtúrát szervez a Vakok és Gyengéllátók Heves megyei egyesülete. A program célja, hogy méltóképpen emlékezzenek meg az évfordulóról, miközben Egerváros lakóit, fiataljait és iskolásait bevonják rendezvényeikbe, akik ezáltal megismerkedhetnek Egervárosával, annak történelmi és kulturális értékeivel, valamint a látássérült közösséggel. A kalandtúra során a program segít elősegíteni a társadalmi érzékenyítést, a befogadást és a kölcsönös megértést. Bíró Miklós, az egyesület elnöke felhívásukat részletezte rádiónknak.
Ez izgalmas program, már remélem majd így fogják értékelni, akik részt vesznek benne. Hát igen, van ennek egy gyökere, volt régen egy számítógépes játék, nem fogom most mondani a nevét, ami ugye egy Eger belvárosában egy kis rejtvényfejtő kirándulás volt, a Gárdonyi Gézának a titkos írásán alapult, és úgy gondoltuk, amikor kerestük, hogy milyen programot lehetne csinálni, és hát lehetne szépen összejövünk, felöltözünk nyakkendőbe, öltönybe, állófogadással, és akkor azt mondjuk, hogy most van a Braille-nak a 200 éves évfordulója, ez nem mi vagyunk, tehát ez nem a mi habitusunk, és gondoltuk, hogy csináljunk valami játékot, és az általános iskolásokat céloztuk meg vele, és úgy gondoltuk, hogy a Gárdonyinak a titkos írásához teljesen hasonló a Braille írásnak a pöttyei és titkos írásai, és mi lenne, hogyha egy kicsit meg is mutatnánk, hogy milyen ez a világ, esetleg pár gyerek akár meg is. Hát nem azt mondom, megtanulnák készségszinten, mert az tapogatva lehetne, de legalább felismeri ezek a jeleket. Megkapja azt az élményt, hogy jé, ez az A betű, jé, ez az E betű, ez a G betű, vagy bármi hasonló. Hát így lett egy kis kalantúra. És ezt is adtuk neki, ezt a nevet is, tehát, hogy Braille kalantúra. Maga a játék az április 17-től május 5-ig hirdettük meg egy bő két hetes időt, tartom egy kicsivel több. Ugye ebbe egy rész benne van a tavaszi szünet, tehát azt is akartuk, hogyha esetleg a diákok szüleikkel sétálgatnak, akkor is egy kicsit közösen is felfedezhetik, illetve a májusi hétvége is benne van még. Tehát hagytunk időt a rejtvényfejtésnek. Alapvetően egy honlapunk van, kalandtúra, persze ékezetek nélkül kalandtúra.vgheime.org, de ezeket nagyon szívesen, tehát bárki megkérdezi, elirányítjuk, illetve a városban megtalálhatóak már a feladatok, kicsit modernen QR kódos módon is odavezetjük a látogatóinkat a weboldalra, és ott egy komplett leírás is van, hogy megy a játék, de nem bonyolítottuk túl. És akkor minden helyen egy ilyen feladat van, természetesen a kis fizetecske, ez is van. Van egy kis, hogy menjünk ezt az előbb azt mondták, hogy menetlevél. Menetlevél, a menetlevélbe ugye megtettük a játékszabályokat is, hogy tudják, ugyanúgy megtalálják a dolgaikat, és szépen feljegyezgetik a pontjaikat. És összerakják ezt a mondatot, és ha bedobják, akkor nagyon, hát szerintem elég jó meglepetés nyereményekkel készültünk, tehát úgy vagyunk vele, hogy aki a jó megfejtést beadja, abból fogjuk kisorsolni. Könyvutalványtól kezdve, de belépő jegyek is vannak benne, könyvutalmány, olyan jellegű ajándék, ami ugyebár utal arra a helyre, mert egyik pont, de ezt én nem lövöm most le.
A Gyöngyösi Vidrócki Néptánc Együttes fiú csapata húsvét hétfőn a hagyományok ápolására készül. A városban és a környékbeli falvakban a locsolás hagyományait elevenítik fel az ifjú hölgyek meglátogatásával. A program részleteiről Balog Márton tánckarvezetőt Fekete Gábor tudósítónk kérdezte.
Most itt van, most már rövidesen a húsvét hétfő. Jövő héten hétfőn hagyományápolás, ugye ez régen nagyon-nagyon-nagyon divat volt, aztán most életben kell tartani. Ti meg is tesztek ezért mindent, nem az első év, ez már tavaly is volt ilyen. Idén is lesz ilyen. Beszéljünk erről a húsvét hétfőről, hogy tervezik a srácok ezt a napot.
Ez mindig úgy szokott történni, hogy ugye megbeszéljük a tánckarral közösen, megkérdezzük a női tagjait a tánccsoportnak, hogy ki az, aki tudna minket fogadni, és szeretne is idén ezt a méltó hagyományt ápolni, és amikor összegyűlik a lista, akkor pedig megtervezzük az utat a srácokkal. Tehát ilyenkor volt már elmúlt években, hogy lovaskocsival mentünk, vagy a kis vonattal, vasúttal, de itt a tömegközlekedésre buszt is szoktuk választani, úgyhogy elmegyünk a lányos házakhoz, fel vagyunk öltözve ugye népviseletbe, visszük a szománcos vödröket, és miután megtöltjük a vödröket, akkor pedig megöntözzük őket.
Hasonló hangulatot fogtok varázsolni, mint a hollókői hagyományápolás, tehát mondhatni így, csak egy szervezett keretek között, mert hogy itt azért azok a lányok várnak is benneteket.
Ők várnak.
Valóban nem pedig váratlanul történik mindez. Hol lesz ez most helyileg, és honnan fogtok indulni?
Gyöngyösről indulunk, és utána pedig Solymosra fog az első állomás lenni.
Tehát Gyöngyös-Solymos lesz az első állomás.
Gyöngyös-Solymos az első állomás, utána Gyöngyös Halászon is vannak táncosaink, és utána pedig Gyöngyösön végzünk, ott három helyen is meg fogunk állni.
Itt most említetted a hagyományápolásnak a csúcs technológiáját, az ománcos vödröt, ami ugye tényleg egy klasszikus elem, illetőleg, hogy a hölgyek már tudják, hogy fogtok menni, és várnak benneteket szintén akkor a hagyományőrző ruha.
Így van, ők is fel lesznek öltözve, tehát ilyenkor minden évben mi ezt rendesen a népi ruhákban tesszük. Ez így volt régen is, nekem még így mesélték a szüleim.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál a hírszerkesztő, Domán Vivien. Nagy csütörtökkel belépünk a Szent Három napba. Nagy csütörtök az eukarisztia és az egyházi rend alapításának ünnepe. Nagy csütörtökön délelőtt krizma szentelési szentmisét tartottak szerte az országban, a püspöki székesegyházakban.
A püspök ilyenkor együtt misézik az egyházmegye papjaival, akik megújítják a szenteléskor tett ígéreteiket. A szent mise alatt került sor a keresztelendők és a betegek olajának, valamint a keresztség, bérmálás, egyházi rend kiszolgáltatásakor, illetve templom szenteléskor használatos krizma megszentelésére. Nagy csütörtökön este minden templomban szentmisével emlékeznek, az utolsó vacsorára, az oltári szentség és az egyházi rend alapítására. Az Egri Bazilikában is krizma szenteléssel vette kezdetét a Szent Háromnap. Ternyák Csaba egriesek a Szent Mise homíliájában a keresztény örömről beszélt. Csak akkor tudunk mi is igazi örömet vinni az emberek közé, ha magunkba fogadtuk Krisztus örömét és szabadságát. Csak akkor, ha a mi szívünkben is túlcsordul az öröm, hogy választottak, megváltottak és küldöttek vagyunk. Ha ismét eltölt bennünket annak a tudata és annak az öröme, hogy arra kaptunk küldetést, hogy ezt az örömhírt és a kiengesztelődés szolgálatát elvigyük mindenkihez. Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal. Akik engedik, hogy üdvözítse őket, azok megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, a belső ürességtől és az elszigetelődéstől, mondta Ternyák érsek.
Látjuk, ma minden az örömről szól. Hálásak vagyunk a hivatás kegyelméért, a szentségek gazdagságáért, amelyeket kiszolgáltatunk, és amelyek megvalósítják azt, amit jelképeznek. Egyszerű mozdulatok, szavak, víz, bor és olaj segítségével. Az Úr ránk bízta mindezt. Mi vagyunk azok, akik tovább visszük az ő művét. Mi vagyunk a letéteményesei. Ne álljon ott a raktárunkban érintetlenül. Annál is inkább, mert csak akkor kezd boldogítani bennünket is, ha elkezdjük szétosztani. Nosza, keljünk fel! Ne várjunk az örömre, hogy majd bekopogtat és meglátogat minket. Nekünk kell felkerekednünk, kilépni a templom és a plébánia biztonságos kikötőjéből, és belevetni magunkat a küldetésbe. Ekkor fogja sugározni életünk a Krisztusból fakadó örömöt. Az élet és vele az öröm olyan mértékben növekszik bennünk, amilyen mértékben megajándékozunk vele másokat. Ne önmagunkra koncentráljunk, nem magunkért lettünk papok, hanem a ránk bizottakért. Ne a mi saját megszentelődésünkön dolgozzunk. A mi megszentelődésünk abban van, ha hirdetjük az evangéliumot, ha másokat szolgálunk, ha a híveinkért élünk. Az a mi üdvösségünknek az útja. Hirdessük ezért az evangéliumot úgy, mint akik megosztanak egy örömhírt, vagy akik lakomára hívják az embereket. Tudjuk, az egyház nem térítéssel, hanem vonzással növekszik.
A szent beszédet a papi fogadalom megújítása követte, majd az oltár elé helyezték a keresztelési, a papságra készülők és a betegek olaját, amelyeket az egriesek megszentelt. Nagy szerdán délelőtt lábadozása miatt a Szent Atya nem tudta megtartani a szokásos szerdai általános kihallgatást, a szentszék viszont közzétette az erre az alkalomra készített katekézisének szövegét. Ez folytatása a Jézus Krisztusról, a mi reménységünkről szóló jubileumi katekézis sorozatnak. A mai nappal kezdődően a Szent Atya Jézus néhány példabeszédére irányítja figyelmünket. Az első ilyen jellegű beszédének témája az irgalmas atya. Elveszett, de megkerült. Ferenc pápa úgy fogalmaz, az evangélium reményt ébresztő üzenetet akar továbbadni nekünk, mert azt mondja, hogy bárhol is legyünk elveszve, bárhogyan is legyünk elveszve, Isten mindig keresésünkre indul. A szeretet mindig erőfeszítés, mindig elköteleződés, mindig van valami, amit el kell veszítenünk, hogy találkozhassunk a másikkal, írja a Szent Atya. Április 8-án, nagypénteken, 15 órától lesz az Úr szenvedésének ünneplése a főpásztor vezetésével. Zenei szolgálatot végez az Egri érseki fiókórus és a Vox Eterna Kamara kórus. Előtte 14 óra 30 perctől Jeremiás síralmait is közvetíti rádiónk. Nagy szombaton 20 órakor húsvéti vigília, érseki szentmise lesz körmenettel, melyen a Szent Mihály kórus végzi a zenei szolgálatot. Húsvét vasárnapján 10 órától mutat be ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek, szintén az egri bazilikában, ahol a zenei szolgálatot Pap Nikoletta, Bakos Kornélia és Mokán László énekművész, valamint Kubik Tamás orgonaművész végzi. Ha egészségügyi állapotuk úgy tartja, hogy nem tudnak részt venni a szertartásokon, imádkozzanak velünk, kapcsolódjanak be a Szent Három Napba a Szent István Rádión keresztül. Hagyományos nagypénteki keresztút lesz Egerben, az egri várba április 18-án. Indulás a Fájdalmas Anya templomtól 19 óra 30 perckor lesz. Szeretettel várnak és hívnak minden érdeklődőt. Az isteni irgalmasság ünnepére nagy szeretettel várnak minden érdeklődőt Sátoraljaújhelyre, a Szent István király főplébánia templomba, április 27-én vasárnap, ahol a program rózsafüzér imádsággal kezdődik 13 óra 30 perckor, majd dicsőítés lesz, ezután imádságok és tanítás. A szentségimádást követően 18 órától az ünnepi szentmisét Balogh Gyula atya celebrálja. Kérik a híveket, hogy nagypéntektől az isteni irgalmasság kilencedével imádkozva készüljenek a programra. Május 10-én lesz az országos cigánypasztorációs csendes lelkinap Csatka Szentkúton. A program dicsőítéssel kezdődik, a tanítás 9 óra 45 perctől lesz Székely János szombathelyi megyés püspök vezetésével, majd a tanúságtételeket lelki program kíséri, 11 óra 45 perckor szentmise lesz. Majd az ebéd után, az örömútját követően püspöki áldással zárul a program. Az esemény ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött. Nyalogos zarándoklatot szerveznek Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására Litérről Veszprémbe. Korosztálytól függetlenül várnak mindenkit április 25-én pénteken Litérre, hogy együtt zarándokoljanak Veszprémbe Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására. A zarándoklatot Laposa Norbert Balaton fűzfői plébános vezeti. Regisztrálni mindkét eseményre szükséges a www.bodimariamagdolna.hu oldalon. Lélek és élet, Rudolf Mihály és utitársai címmel nyílt kiállítás a Miskolci galériában. A tárlat az építész elmúlt 46 évének jelentősebb munkáit mutatja be, szemléletes tablók és 3D-s modellek segítségével. Rudolf Mihály pályafutását olyan munkálatok fémjelzik, mint például a Füzéri vár, a Sárospataki szeplőtelen fogantatás bazilika, vagy épp a nemrégiben befejezett egri bazilika rekonstrukciója. A Lélek és élet, Rudolf Mihály és utitársai című kiállítás május 4-éig tekinthető meg a Miskolci galériában. Négy napos utat szervez a Via Sacra, zarándok utazási iroda, Carlo Acutis szenti avatása és a gyermekek és serdülők szentévi zarándoklata alkalmából április 24-e és 27-e között Rómába. A zarándoklatra elsősorban 40 év alatti fiatalok jelentkezését várják. Április 25-e és 27-e között Böjte Csaba atya lelki gyakorlatot tart a Mátraverebélyi Szentkúti kegyhelyen. A lelki gyakorlat témája a remény zarándokai. A résztvevők bekapcsolódhatnak a Csaba testvér által tartott elmélkedésekbe és liturgiákba. Jelentkezni az infokukat szentkut.hu e-mail címen lehetséges. 2025-ben is indít kántor alapszakot az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A jelentkezés határideje május 20-a. 2025-ben is folytatódnak az ifjúsági találkozók Nagymaroson. A soron következő a tavaszi találkozó május 24-én, az őszi pedig október 4-én lesz. A tavaszi találkozó mottója reményre hívtál. A program 9 órakor a Szent Ferenc kisnővéreivel kezdődik, majd Zopf Klára nővér tanítása lesz. Ezután szentségimádás és műhelyfoglalkozások várják az érkezőket. A 16 órai szent misét Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja. A zenei szolgálatot a Gável család végzi. Szeretettel várnak mindenkit. Elindult a regisztráció az idei Eger-Szalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlatra. Az online jelentkezést a program Facebook oldalán is megtalálják az érdeklődők. Az esemény idén július 10-e és 13-a között lesz. A hagyományoknak megfelelően színes és változatos program kínálattal, lelki feltöltődéssel. Önkéntesek jelentkezését is várják. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit megtalálják az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien és Fekete Gábor. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb kedden 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A régió sportja.
A DVTK 10 000 gyermeket megmozgató Grassroots kezdeményezése ezüstérmet érdemelt az UEFA Grassroots díjkiosztóján. Kovács István, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke látogatott Ózdra. A francia Alicia Tublan és a svéd Daniela de Jong válogatott játékosokkal erősített a következő szezonra a DVSC Scheffler női kézilabda csapata. Futballisták, edzők vehettek át elismerést a Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei területi igazgatósága által rendezett hagyományos díjátadó ünnepségen. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A DVTK 10 000 gyermeket megmozgató Grassroots kezdeményezése ezüstérmet érdemelt az UEFA Grassroots díjkiosztóján a profi futballklub kategóriában. Az UEFA az amatőr labdarúgást támogató legjobb tagszövetségi kezdeményezéseket díjazta a Grassroots díj keretében, ahol minden évben 5 kategóriában oszt ki díjakat. Az elmúlt években többször is nyert már az MLS által támogatott kezdeményezés. 2023-ban a Hátsó Füves projekt ért el második helyezést a legjobb társadalmi kezdeményezés kategóriában, 2022-ben pedig a Ferencváros nyert ugyancsak ezüstérmet a profi futballklub által megvalósított legjobb grassroots kezdeményezés kategóriában. Kovács István, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke látogatott Ózdra. Most őt hallják.
Eljutottunk egy olyan pontra, hogy tele vagyunk fiatal gyerekekkel. Azért nem mondom, hogy tehetségekkel, mert a tehetség ez majd akkor fog kiderülni róluk, hogyha bekapcsolódnak a versenyrendszerbe. De az látszik, hogy most, hogyha a jó szakmai munkát végzünk, akkor eljöhet a magyar ökövesnek újra egy aranykora. Ezt én remélem, hogy már a következő olimpián, vagy ha nem most, akkor majd Brisbane-ben 2032-ben látni fogjuk, vagy látnunk kell. De ahhoz most kell elkezdenünk dolgozni, most kell a régiókon keresztül elérni a tehetségeket, ott tartani őket az ököves mellett, megoldani a problémáikat.
Az olimpikon az Észak-Magyarországi régió vezetőivel beszélgetett a Tekecsarnok nagy termében, ahol a kidolgozott programról esett szó. Elhangzott, hogy a többihez hasonlóan ez a régió is minden támogatást megkap a szövetségtől, illetve szó esett a jövőbeli célokról is. Az újonnan kialakításra kerülő regionális központok vezetői közül Dorkó Péter az Észak-Magyarországi régió élén tevékenykedik. Feladata többek között a versenyek szervezésén kívül a kapcsolattartás, a tehetségek felkutatása és lehetőség szerinti megtartása. Most őt hallják.
Rossz a sztereotípia az ökölvívó sporttal kapcsolatban. Régi rossz beidegződés, hogy csak buta gyerekek művelik, illetve buta lesz az ember tőle. Azt kell mondani, hogy csak intelligens és jó képességű emberek tudnak sikert elérni ebben a sportban is, mint minden más sportágban. Nehéz megtartani gyerekeket, annyival könnyebb lett a helyzetünk, az eddigekhez képest, most már 9 éves gyerekeket tudunk fogadni, 9 éves sporttól, ők már kaphattak sportági alkalmasságit.
A sportcsarnokban a fiatalok technikai minimumvizsgát tettek, ami azért fontos, hogy a kezdő versenyzők a jövőben hivatalosan versenyezhessenek. Erre azért van szükség, mert olyan versenyzők küzdhetnek egymással, akik napi szinten nem találkoznak. Molnár Márk, az Ózdi Gézaúti ökölvívó szakosztály vezetője szerint a fegyelmet, a kitartást, illetőleg a civil életben való helytállást is segíti az ökölvívás annak a fiatalnak, aki ezt a sportot választja.
Igazából minden versenyzőnek életében egyszer kell átesni az első meccs vagy verseny előtt. A technikai minimumvizsgán elméleti és gyakorlati részből áll, tehát tesztlapokat kell kitöltenie, tudnia kell a versenyzőknek, hogy milyen súlycsoportok vannak, milyen korosztályokba kell indulnia, a védőfelszerelések mienségéről kell beszélnie, esetleg a szabályos ütőfelületeket kell ismernie. És miután ezen a vizsgán túlesnek, itt az Ózváros sportcsarnokában, ha jól emlékszem, 6 város ökölvívói fognak éles sparring küzdelmeken részt venni.
A francia Alicia Tublan és a svéd Daniela de Jong válogatott játékosokkal erősített a következő szezonra a DVSC Scheffler női kézilabda csapata. Ábrók Zsolt ügyvezetőt hallják.
Figyeltük már őket korábban is. Azt mondjam, az Alicia az olimpián is benne volt az államcsapatban, mint jobb szélső, azért korábban világversenyt nyert, úgyhogy azért nyilván képbe voltunk. A Daniela kapcsán viszont a pontot tényleg itt tette fel a két mérkőzésen a teljesítményére, úgyhogy élőben is láthattuk magunk ellen, sajnos a mi kárunkra. A legnagyobb problémánk ugye az, hogy tavaly ezért véget ért egy ilyen 3 éves időszaka a csapat életében. Egy 3 évet tudott ez a csapat együtt dolgozni, és ez kicsúcsosodott ebben a csodálatos bajnokligája szereplésben. És talán ugye több olyan belső posztról játékosaink ugye elmentek, kivásárolták a szerződésből, és új csapatot kellett építeni. És hát ebben az évben nagyon sok olyan problémánk van, az látszik, hogy a rutin és a vezéregyéniségek hiányoznak jelen pillanatban a csapatból. Nyilván nem számoltunk ugye Szabó Ninának a sérülésével, akinek a feladata lett volna, hogy irányítóként fazont szabjon a csapatnak. És hát a stáb is, és én is úgy láttuk, hogy szükség van. Ez a két poszt volt, ahol a leginkább szükség volt a rutinra és a olyan karaktereknek a ideigazolására, akik segíthetnek a céljaink elérésében.
Ábrók Zsolt beszélt Tamara Hágerti távozásáról is.
Amit nagyon szeretjük és nagyon megbízható játékosnak tartjuk, mind emberileg, mind szakmailag passzol hozzánk, szívesen megtartottuk volna, de egyrészt szerettünk volna a külföldieknek az arányán csökkenteni, a korábbi évekhez hasonlóan, hogy ebben az évben 8 külföldi játékossal indultunk neki a szezonnak, a következő évben 6 külföldi játékostól ugye nem lesz több, és ugye a Tami akkor érkezett, amikor a Kata elszakadt, és szükségünk volt egy beállóra. 3 beállót pedig nagyon nehéz forgatni, pláne egy ilyen évben, amikor nincs nemzetközi megmérettetés a bajnokik mellett, akkor borzasztóan nehéz a 3 játékost forgatni egy beálló poszton, és ugye azért az elégedetlenséget szül, nincs meg az elég játékidő, a fiatal nem tud fejlődni, a már kifort játékos ugye játék lehetőséget szeretne, úgyhogy a következő évben akkor lehetett volna elgondolkozni azon, hogy 3 beállóval menjünk tovább, ha amennyiben fixen tudnánk, hogy mondjuk van egy bajnokligája szereplés ismételten, ez pedig azért még egyelőre több sebből vérzik, úgyhogy ez így lutri, és úgy döntöttünk, hogy akkor természetesen a korábbi az eredeti elképzelésünknek megfelelően a Juhász Katát szeretnénk építeni, és a 2 magyar beállóval dolgozunk, és szereplünk a következő évben. Nem tervezünk több játékost, ez 16 fős keret, utána már csak fiatalok csatlakoznak majd a NB1-B-s keretből a következő évi kerethez, és aztán át a keret.
Elárulta azt is, milyen céljaik lesznek az idény további részében.
Sajnos ugye kiestünk a Nemzetközi Kupából, illetve a Magyar Kupából is. A 2 azért nem ugyanúgy történt, de a végeredmény szempontjából sajnos a tény az tény. A harmadik célunk, ami gyakorlatilag a legfontosabb, az pedig természetesen nem változott. Tehát szeretnénk a harmadik helyre odaérni. Ehhez most még azért lépés hátrányban vagyunk az Esztergommal szemben, ugye az egymás ellen játszott eredmény miatt. Ott az elsődleges szempont az volt, hogy az idegenbeli Esztergom mérkőzést behúzzuk és megnyerjük, és kiegyenlítsük legalább a pontok számát, és innentől kezdve ugye a hátralévő mérkőzéseken azért fogunk dolgozni, hogy egy ponttal többet szerezzünk minimálisan, mint az Esztergom. Nyilván ez a legfontosabb cél a szezon hátralévő részére, hogy ezre az újra formáló csapattal, amire nagyon nagy szükség van a munkára, mert azt gondolom, hogy az elmúlt 3 évben a csapat együtt tudott dolgozni 2,5 évig, gyakorlatilag, és látjuk, hogy ez milyen sokat jelent, hogyha ennyit együtt tud dolgozni egy csapat. Az idén ez sajnos kimaradt egy olimpiai után, hiányzik az együtt töltött munka és a csapatépítés ebből a keretből. Úgyhogy reméljük, hogy szépen az építkezés mellett össze fog jönni ez a harmadik hely. A középtávú céljaink nem változtak. Tehát továbbra is az elsődleges cél az, hogy a harmadik helyen végezzünk a bajnokságban, és ezáltal a Nemzeti Kupában tudjunk indulni. Ha megvan a harmadik hely, akkor természetesen szeretnénk pályázni a Bajnok Ligájára indulásra. Ha nem jön össze, akkor pedig Európa Liga. Ugye a Nemzetközi Kupa szereplés az mindenképpen megvan, azért azt nem gondolnám így, nem szeretek előre én emelte bőrére, de azért a Nemzetközi Kupa indulás nyilván megvan, ha a harmadik, ha a negyedik hely. Úgyhogy Európa Ligában pedig továbbra is az a cél, hogy szeretnénk ott lenni, és Final Four-ba szeretnénk jutni. Ehhez azt gondolom, hogy szükség volt arra, hogy legalább ebben a 2 pozícióban erősödjünk, illetve ez majd hozzájön még az, hogy ez a csapat el fog telni egy év, és tud együtt dolgozni egy jó egy évet, akkor úgy gondolom, hogy erre minden esélyünk meg is lesz.
Futballisták edzők vehettek át elismerést a Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatósága által rendezett hagyományos díjátadó ünnepségen, de díjat kapott az elmúlt évben legjobbnak választott játékvezető is. Kvaka Árpád területi igazgatót hallják.
A 10 kategóriából 7-8 kategóriát első körben a versenybizottságunk szokta összeállítani és igazából dönteni, a megyei elnökségnek is van beleszólása, illetve azért van egy-két olyan kategória, amit elnök úrral közösen szoktunk azért dönteni, hiszen azért talán mi látjuk a legjobban az év aktíváját, vagy a megye labdarúgásáért díjat, hogy ki érdemli meg. Az egyik legnagyobb amatőr labdarúgással rendelkező megye vagyunk továbbra is az országban. Budapestet is, ha Pest megyét kivesszük, akkor egy Győr-Moson-Sopron megyével közösen nálunk van a legtöbb csapat, felnőtt, utánpótlás szinten a legtöbb igazolás, ugye közel 12 ezer játékengedélyt adunk ki egy bajnoki évben, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy azért a legtöbb kategóriában nem csak azok érdemlik meg, akik itt most díjazunk és kiválasztunk, hanem azért igen nagy fejtörést okoz egy-egy kategóriában megnevezni a legjobbat.
A vármegye labdarúgásáért végzett több évtizedes munkájáért Végendre a Vámosoroszi KSE elnöke részesült elismerésben. Most őt hallják.
1980 óta voltam igazolt labdarúgó, 84-től megyekettes, megyegyes játékos is voltam Nyírbátorba, Debrecenbe, majd hazakerültem Vámosoroszba, és 1990-től, aki lehet, hogy nem tudja senki, március 20-ától a Vámosoroszi KSE-nek az elnöke lettem. Itt elvileg 9 évet töltöttünk a megye harmadosztályban, felkerültünk 1999-ben a megye kettő osztályba, és akkor Cséke Laci, a Jánkmajtisi volt polgármester, volt előttem a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei labdarúgó szövetségnek a vezetőségi tagja, és én elvileg őt követtem ezen a poszton 2012-ig, és közben voltam az MLS-nek küldöttje, megyei másodosztályú csoportnak a küldöttje, úgyhogy elég hosszú ideje vagyok a megye labdarúgásába.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és